Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tatai István református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés harmadik részét hallhatják.
Nagyon nehéz igét kaptunk. Szabó Imre bácsi az 1 Korintus 7-ből hirdette az igét, akinek van felesége, mintha nem lenne. Hát ez sokkoló volt. Hosszú ideig nem tudtam mit kezdeni ezzel az igével. Persze van ennek egy szép környezete is, de ez volt a legütősebb mondatrész. És azt értettük meg belőle, hogy Isten akarott ez a házasság, és nagyon örül Isten ennek, és meg is áldott bennünket, és nagyon szerettük egymást, és szeretjük most is, csak hogy nem szabad, hogy ő legyen, tehát a társunk legyen az első. Ez volt benne. Szerintem egy nagyon fontos életüzenet, mert könnyen bálványá is lehetünk egymás számára, hogyha nem az Úrban látjuk egymást, és nem az első. Úgyhogy szerintem ez is fontos, hogy ez az oszlop erős legyen a házassági szövetségkötésnél, hogy Istentől kapjuk, de azzal, hogy kapunk egy társat, ne veszítsük el Istent. Tehát a prioritás, az elsőbség maradjon meg. No, összeházasodtunk, Isten áldása volt tényleg rajtunk, 4 gyermekünk született, hála Istennek mindegyik hitben van, tehát Danink orgonista lett, orgonaművész, orgonistaként is szolgál az egyik református gyülekezetbe, Gáborunk orvos lesz most már majd, de már harmaddiplomásként, mert magyar kommunikációt tanult, és Eszterkénk angol történelem szakos egy református iskolában, és Sámuelünk is zenél, informatikus egy világcégnél, és de mindegyik valamit csinál az Isten szőlős kertjében. Aztán lassan kialakult ez is, amire már utaltam, hogy külföldi missziós utak, erre mindig készültem. Valahogy tudtam, hogy erre egyszer sor kerül, és úgy gondolom, ennek még nincs is vége. Jeruzsálemben jártam a minden nemzet összehívásra, konferenciákra, melyet évente ősszel tartanak, helyi mesiási zsidók számára, a világból érkező keresztények számára, akik imádkoznak Isten megváltó terveiért, világunkra nézve, zsidóságra nézve. Tudjuk, hogy óriási dolgok történnek az 48 óta. Megjelent a mesiási zsidóság. Emberek az Úrhoz fordulnak annak ellenére, hogy zsidóként születtek. Tehát körülmetélt, sabbatot ünneplő, néha ortodox, kevésbé ortodox, szekuláris zsidó emberek felismerik Jézusban a mesiást. Hát egy ilyen konferencia volt, kb. 160 országból voltak jelen, és egy ilyen megbékélési alkalomnak a végéhez értünk, amikor én már hagytam volna el a helyiséget, ezt a nagy csarnokot, mikor az ajtóban ott áll nagy széles mosolyjal egy teljesen sötétbőrű indiai. És oda jön, megölel, és azt mondja, te érted, imádkoztunk, gyere el Indiába prédikálni. Mondom, hát soha nem is találkoztunk. De mi tudjuk, ki vagy, mert hát nem is tudom, valahogy ők álomban látták, vagy, de annyira beazonosítottak, hogy én vagyok az. Soha nem beszélgettünk, nem leveleztünk, én nem tudtam, ki az. Sukumár lelkész, a Bengál öböl kis keresztény közösségeinek a lelkipásztora. Ez Kelet-India, az ottani félig meddig őserdő, pálma ágakból épült kis templomokba, eldugott kis falvakba vannak kis keresztény közösségek, és oda hívott meg 2009-ben, hogy menjek el prédikálni. Nem mentem egyedül, meghívtam az egyik barátomat, Dobner Győzőt, baptista lelkészt, akivel együtt vállalkoztunk az útra. Ez egy rövid távú missziói út volt, és estéről estére a falu népének prédikáltunk, összejöttek nagyon szerény körülmények között, persze ne képzeljünk el semmiféle padozatot, meg egyebet, de a szeretet óriási volt. Nem volt szabad utcán nagyon prédikálni, de voltak ilyen bádok tölcsér, hangszóróik, azokat elve föltették a kunyhók tetejére, úgyhogy az egész falu hallotta. Voltak megtérők is, nagyon megérintette az egyik muszlim embert is az üzenetünk, aki a sofőrünk volt. Először kezet se akart fogni velünk, nagyon idegenként tekintett ránk, csak kívül maradt, de hát ott is hallgatta az igét. Egyik délután azt mondta, hogy nem hozhatná el a gyerekeit is, meg ő is szeretne velünk beszélni, és hogy imádkozzunk értük, meg áldjuk meg őket. És mondtam, hogy mi csak Jézus nevében tesszük ezt, mit szól hozzá. Örülök neki. És tényleg a három szép gyerekével eljött, egyébként egy falusi előjáró is volt. Indiában úgy 10% lehet, tehát a muszlim lakosság, a nagy többség hindú, és egy viszonylag kicsi, szerény keresztény közösség volt, de ők főleg a telugu nyelvet beszélik, a kaszton kívüliek, a legegyszerűbbek, a legszegényebbek. Ott jelent a kereszténység egy reménységet, hogy nem vagyunk a kaszthoz kötöttek, nem vagyunk kivetettek, hanem Jézusban egy felemeltetést kaptunk. Nagy örömmel lehettünk ott, és lelkipásztoroknak is, falusi embereknek szólhattuk az igét, találkoztunk hindukkal, fakírokkal, kígyókkal, mindenféle állattal, de az Úr megmentett bennünket, és jó volt ott lenni közöttük. A másik utam Kenyába vezetett, ugyan erről a konferenciáról kiindulva egy lelkipásztor meghívott, és ott katolikus középiskolában és anglikán egyházi középiskolában 1000 diáknak prédikálhattunk. Sokan válaszoltak és reagáltak az üzenetre, meg elvihettük a bűnbánat hangját is. Az európai ember nagyon sok gonoszságot is elkövetett itt a gyarmati világban, és szinte gyógyultak ezek az emberek, mikor azzal köszöntünk, úgy jelentünk meg, hogy mi Európából jöttünk, mi tisztában vagyunk azzal, hogy sok bűnt is elkövettünk ebben a ezen a kontinensen, de az Úr szeretetét hoztuk, és az ő irgalmának a szavát. És amikor áldásokor került a sor, a kis közösség órákon át jöttek, mert az egyik elvitte hírt az utcára, és akkor jöttek be utána, hogy mindenki áldást akart, hogy imádkozzunk értük, bátorítsuk meg őket, és legyünk velük, és valamiképpen így kifejezhettük az Úrnak a szeretetét. Egy következő utam Dél-Koreába vezetett 5 évvel ezelőtt, 2014-ben az egyház községünk kapott ajándékba egy dél-koreai missziós házaspárt. Dél-Koreában nagyon erős protestáns kereszténység van, különösen is református, presbiteriánus. És ők hálából azért, hogy hozzájuk is eljuthatott a jó hír, évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy egy missziói szövetség keretében 60 országba küldenek ki családokat, nyelvtudás nélkül. Csak egy kis missziós felkészítés, lelkész, család, feleség, gyerekek. És hozzánk is így érkezett egy család, a Kim család 60-ba. És nagyon jó kapcsolat alakult ki, megtanultak magyarul, a gyerekeik felnőttek már, sok irányú szolgálatot látnak el. És hát ennek keretében került sor arra, hogy én is ellátogathattam Dél-Koreába. Nagyon sokat tanultam. 1866-ban érkezett az első misszionárius, protestáns misszionárius Korea partjaihoz, egy bizonyos Thomas lelkész. A hajóját már a kikötéskör felégették, és mélyet kiért a partra, ott helyben a Bibliáján lefejezték. De előtte ő felajánlotta a kivégzőjének a Bibliáját, egy nagy Biblia volt, hogy ez legyen a tiéd. Nagyon érdekes a történet, hogy ez az ember évek múlva megtért. És úgy történt, hogy a Bibliát szétszedte, hogy valami haszna legyen belőle, a kis szobáját tele tapétázta a Bibliával. Tehát éveken át mindig azt kellett kuksolnia, és megtért. Úgyhogy Koreában egy nagy ébredés is indult el, nem csak ennek a függvényében, hanem más módon is Isten meglátogatta ezt az országot, és amikor a 90-es évek elején Billy Graham járt az országba, akkor már sok millió keresztjén volt. Hát volt olyan korszak a 900-as évek elején, akkor Fönnyánt, a mai Észak-Korea fővárosát, a távol-kelet Jeruzsálemének nevezték, mert annyira erőteljes élő kereszténység jött létre. De különösen a koreai háború után, 1953 után mindenhol templomok épültek, és az országot újjáépítették, és ezt részben az evangéliummal és a hittel, amit kaptak. Ma mega csörcsök vannak, óriási protestáns gyülekezetek vannak Koreában. Elmentünk egy mártír emlékhelyre, templomba, ahol bemutatják a koreai misszió történetét, és hogy ők hogyan viszik ma az evangéliumot. A felső csarnokban képeket láttunk, fekete keretes képeket, egy-egy portré volt rajta, évszámmal, hogy mai koreaiak hogyan adják az életüket az Úrért. És nagyon kíváncsi voltam, hogy abban az évben, 2014-ben vajon kiadta az életét az Úrért, és ahogy belenéztem ebbe a képbe, hogy egymás után a falon képzeljük ezeket nagyobb képeket vastag kerettel, megdöbbentem, mert saját magamat láttam. Mert nagyot néztem, és kiderült, hogy ez egy tükör, és alatta egy kérdés volt, hogy kész lennél-e a következő lenni? Ezt a kérdést hozzáhoztam a magyar keresztényeknek is, hogy egy olyan időszakban élünk, ahol a kérdés aktuális. És így Jézus eljövetelére is gondolva, az egyik jele az ő eljövetelének, hogy lesznek keresztény üldözések, és sokan az életüket adják. Visszatért az, amit talán már is felejtettünk, amiről a Jelenések könyve elemben beszél, hogy sokakat lefejeznek az Úrért. És ez egyik jel lesz. És ez a kérdés bennem van azóta is, hogy kész vagyok-e egyrészt letenni az életünket, másfelől arra, hogy ő jön, mert vissza fog jönni. Boldog az, aki várja őt, vagy az egyik felvétetik, az ágyból a másik ott hagyatik. Ez azt jelenti, hogy még lehet valaki, akár házastárs, vagy szoros családi közösségben is a másikkal, de az Urat nem ez érdekli annyira, hanem hogy a szíve hol van. Isten készítsen bennünket az ő eljövetelére, ami nagy öröm. A külön választásban adja Isten, hogy a jobb keze felől állóként lehessünk majd, és az Úrral legyünk itt a földön is, amire ő visszajön, hiszen imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és hogy vele lehessünk majd mindenkor.
Köszönöm szépen ezt a csodálatosan szép történetet, nagyon tanulságos volt, és tényleg megtanulhatjuk belőle, hogy az Úr csodálatosan működik, ha valakit megszólít, az ellenállhatatlan. Lehet kicsit húzódozni, de az Úr tudja, hogy az ő útja el van készítve mindenki szívében, akit erre hallgat, és kész követi őt. A tiszteletes Úr elkerült a 60-i gyülekezethez, ahol nagyon pezsgő élet van, és ehhez számos szorvány gyülekezet tartozik.
12 szorvány gyülekezetünk van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kis falvak, városok, ahol egy-egy kis közösségünk él.
Meg kell említeni, hogy minden évben pünkösd előtt keresztény fesztivál tartanak. Hogy néz ki ez a keresztény fesztivál? Mennyien szoktak lenni?
Ezt a főtéren tartjuk, 60 város, 5 egyház községe összefogott. Éveken át csak az ökumenikus ima héten találkoztunk, és mi reformátusok javasoltuk, hogy valamit együtt is tegyünk a városért. És így proponáltuk, hogy jöjjünk össze pünkösd előtt Szentlélekváró alkalomként is evangelizációt tartani. A két helyi katolikus egyházközség, az evangélikus és a baptista közösség hallotta meg ezt a hangot, és azóta most már hetedik alkalommal tartottuk meg. Úgy kell elképzelni, mint egy fesztivált. Sátrakat építünk, van kis katolikus utca, főtéren, evangélikus, református, baptista, a gyerekeknek speciális feladatokat adunk. A város egy színpadot épít, és az erősítésről gondoskodik, meg segít a reklám tevékenységben is, mi pedig a tartalmát adjuk. Mindegyik egyházközség a maga által preferált szolgálattal jön, tehát amiben erős, akár egy bizonságtétel, egy dal, vagy egy színdarab, báb csoport, de meghívunk előadókat is. Például Pintér Béla is volt előadónk, aki énekel és bizonságot tesz. Az idén flashmob előadás is volt, egy spontán evangélium megszólalás, de legjobbak a beszélgetések. Van egy feszültség felvezető sátor is, ahova bárki mehet, hogy imádkozzon, vagy lelki tanácsot kérjen. Azért hívjuk feszültség felvezetőnek, hogy nem levezetni akarjuk, hanem felfele vezetni, az Úrnak elmondani ezeket a dolgainkat. Tehát több százan fordulnak meg, jönnek, mennek. Ez egy délutáni alkalom, általában jó idő volt mindig, és Isten nagyon megáldotta, és jó gyümölcsöket adott a fesztivál napjai után.
Nagy tiszteleti úr eddigi szolgálatát elismerték az év ige hirdetése díjjal, és a 60-i városi önkormányzattól és az idén Pro Urbe díjat is kapott. Azt kérem az Úristentől, hogy további áldásait is gazdagon szórja a 60-i gyülekezetre, az ön szolgálatára és a szorványok lakosságára.
Dr. Tatai István református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett. Mária Rádió. Betlehemre várva.